Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise, a merev magatartás régi és új kísértései a Galata levél alapján, a Vatikán a homotranszfóbia ellenes olasz törvénytervezet módosítását kéri, Dante kiállítást nyit az olaszországi Szent Gábor kegyhelyen. Ferenc pápa katekézise, a merev magatartás régi és új kísértései a Galata levél alapján. Az imádságról folytatott 38 részből álló katekézis sorozata után Ferenc pápa új témát választott, Szent Pál apostol Galatákhoz írt levelének néhány fontos szempontját elemzi a következő szerdai kihallgatások során. Most első alkalommal a levél megírásának a körülményeit magyarázta, különös tekintettel azokra a problémákra, amelyekkel a népek apostolának szembesülnie kellett. Ezek a problémák ma is jelen vannak az egyházban, mint például a múlt megőrzéséhez való merev ragaszkodás. Az imádságnak szentelt hosszú utat követően most a katekézis új ciklusát kezdjük el. Kívánom, hogy az imáról szóló katekézis után egy kicsit jobban tudjunk imádkozni, kezdte beszédét a pápa utalással előző sorozatára. Most Szent Pál apostol Galatákhoz írt levelének néhány fontos témáját szeretném értelmezni. Ez egy nagyon fontos levél, mondhatnám döntő jellegű. Nem csak az apostol jobb megismerése szempontjából, hanem főként azért, hogy fontolóra vegyünk néhány témát, amelyekkel alaposan foglalkozik, bemutatva az evangélium szépségét. Ebben a levélben Pál több életrajzi hivatkozást említ, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megismerjük a megtérését és azt a döntését, hogy életét Jézus Krisztus szolgálatába állítja. Ezen túl a hit számára néhány nagyon fontos kérdéssel is foglalkozik a levél, mint például a szabadság, a kegyelem és a keresztény életmód, amelyek rendkívül időszerűek, mert napjaink egyházának számos aspektusát érintik. Ez egy nagyon időszerű levél, úgy tűnik, a mi korunkra íródott, hangsúlyozta a pápa. Első vonásként a pápa az apostol nagy evangelizáló művét emelte ki, hiszen Pál kétszer is meglátogatta a galaták közösségeit apostoli útjai során. Pál ennek a térségnek a keresztényeihez fordul. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen földrajzi egységhez tartozik, és a levél megírásának az időpontját sem ismerjük. Azt tudjuk, hogy a galaták ősi kelta nép, amely sok viszontagság után Anatólia kiterjedt vidékén telepedett le, amelynek egykori központja Ankűra volt, a mai Ankara, vagyis Törökország fővárosa. Pál csak annyit említ, hogy egy betegség miatt kényszerült a térségben maradni. Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben ellenben spirituális magyarázatot ad, mondván, a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsiában hirdessék az Isten szavát, ezért Frígia és Galácia felé vették útjukat. A pápa szerint a két tény nem mond egymásnak ellen, inkább azt jelzik, hogy az evangelizálás útja nem függ mindig a mi akaratunktól és a mi terveinktől, hanem azt a készséget igényli, hogy hagyjuk formálni magunkat és más utakat követni, mint amiket korábban nem láttunk előre. Ferenc pápa itt szabadon hozzáfűzte, hogy köztetek van egy család, amely, amikor köszöntött engem, elmondta, hogy lettül kell tanulniuk, és nem tudom még milyen más nyelven, mert misszionáriusként mennek arra a földre. A Szentlélek visz ma is meg annyi misszionáriust, akik elhagyják a hazájukat, és egy másik országba mennek, hogy ott missziót folytassanak. Azonban megerősíthetjük, folytatta a pápa, hogy az apostol fáradhatatlan evangelizál a munkájában elszórtan több kis közösséget is létrehozott Galácia térségében. A pápa röviden kifejtette Pál apostol egyház alapító módszerét. Amikor megérkezett egy városba, egy néphez, egy térségbe, nem épített azonnal katedrálist. Semmit. Ellenben kicsi közösségeket teremtett, amelyek a mai keresztény kultúránk kovásza. Említést tett a pápai levélről, amelyet a múlt héten kapott Pápua Új-Guinea egyik misszionáriusától, aki azt mondja, hogy egy erdőségben hirdeti az evangéliumot azoknak az embereknek, akik nem is tudják, kicsoda Jézus Krisztus.
Bello.
Ez szép, mondta a pápa. Kis közösségek megteremtésével kezdődik. Ma is ez a módszer az első evangelizációs módszere. A pápa kitért Pál apostol lelkipásztori aggodalmára, aki, mint csupa tűz, miután megalapította ezeket az egyházakat, rájött egy nagy veszélyre. A pásztor anyaként és apaként megérezte a gyerekek veszélyeit, vagyis azt, hogy miként növekednek tovább a hitben. Mert a veszélyek jönnek és gyarapodnak, amint valaki mondta, a keselyük azért jönnek, hogy kiírtsák a közösséget. Valójában a zsidóságból való néhány keresztény beszivárgott oda, és álnokul elkezdett az apostol tanításával ellentétes tanokat elhinteni, méghozzá egészen az ő személye bemocskolásáig menően. Elkezdték a tanítást, ez igen, ez nem, aztán bemocskolták az apostolt. Ez az út mindig, megfosztani az apostolt a tekintélyétől. Amint látjuk, ez egy ősi taktika, amely némely alkalommal az igazság egyedüli birtokosainak tünteti fel magát. Ők a tiszták, és azt célozzák, hogy rágalmakkal lerontsák mások munkáját. Pál ezen ellenfelei azt tartották, hogy a pogányokat is körül kell metélni, és a mózesi törvény szabályai szerint kell élniük. Visszatértek az előzőek megtartásához, amiket az evangélium már meghaladt. Itt tehát a galatáknak le kellett volna mondani kulturális identitásukról, hogy alávessék magukat a zsidók tipikus előírásainak és szokásainak. De nem csak ez. Ezek az ellenfelek azt tartották, hogy Pál nem is igazi apostol, ennél fogva nincs semmi meghatalmazása, hogy az evangéliumot hirdesse. Oly sokszor látjuk ezt mi is. Gondoljunk csak néhány keresztény közösségre vagy egyházmegyére. Elkezdik a történetekkel, és aztán a plébános a püspök lejáratásával végzik. Ez a gonoszság útja azoké az embereké, akik megosztanak, akik nem tudnak építeni. A Galata levélben ezt a módszert látjuk, állapította meg a pápa. A galaták válsághelyzetbe kerültek. Mit is kellett volna tenniük? Meghallgatni és követni azt, amit Pál hirdetett nekik, vagy inkább az új prédikátorokra hallgatni, akik megvádolták őket, tette fel a kérdést a pápa. Nem nehéz elképzelni a bizonytalanság állapotát, amely átjárta a szívüket. Számukra, akik megismerték Jézust, és hittek a halálával és feltámadásával megszerzett üdvösség művében, mindez valóban egy új élet, a szabadság életének kezdete volt. Elkezdtek egy utat, amely lehetővé tette számukra, hogy végre szabadok legyenek annak ellenére, hogy történelmüket sokféle erőszakos rabszolgaság övezte, nem utolsó sorban az, amely Róma császárának vetette alá őket. Ezért az új prédikátorok kritikájával szemben zavartá váltak, és bizonytalanul érezték magukat, hogy miként is viselkedjenek. De kinek van igaza? Ennek? Pálnak? Vagy ezeknek az embereknek, akik most érkeztek, és más dolgokat tanítanak, nem igaz? Kire is hallgassak? Röviden, a tét nagyon nagy volt, foglalta össze a pápa. Ez az állapot, ahogy arra a pápa a közelmúltban már említést tett, nem áll messze attól a tapasztalattól, ahogy napjainkban sok keresztény él. Valójában ma sem hiányoznak olyan prédikátorok, akik különösen az új kommunikációs eszközök révén meg tudják zavarni a közösségeket. Elsősorban nem azért tűnnek fel, hogy hirdessék Isten evangéliumát, aki az embert a megfeszített és feltámadott Jézusban szereti, hanem ragaszkodnak ahhoz, hogy ők az igazság őrzői, így hívják magukat, ami a legjobb módja kereszténynek lenni. Határozottan állítják, hogy az igazi kereszténység az, amihez ők tartoznak. Gyakran azonosítják azt a múlt bizonyos formáival, és vélik, hogy a mai válság megoldása a visszatérés a múlthoz, hogy el ne veszítsék a hit eredetiségét. Még ma is, mint egykor, fennáll annak a kísértése, hogy bezárkózzanak bizonyos múltbéli hagyományokban megszerzett bizonyosságba. De hogyan is ismerhetjük fel ezeket az embereket? Kérdezte a pápa.
Una delle tracce del modo di procedere la rigidità.
Például egyik ismertető jelük a merevség. Az evangélium hirdetése, amely szabaddá és örömtelévé tesz bennünket, ezeket az embereket merevvé teszi. A merevség azt jelenti, ezt meg kell tenni, a másikat meg nem kell megtenni. Merevség jellemzi ezeket az embereket. Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele tanításának követése jót tesz nekünk abban, hogy megértsük, melyik utat kell követnünk. Az apostol által jelzett út megszabadító jellegű, a megfeszített és feltámadott Jézus mindig új útja. Ez az ige hirdetés útja, amely alázat és testvériség révén valósul meg.
Che si realizza attraverso l'umiltà e la fraternità.
Ez a szelíd és engedelmes út abban a bizonyosságban halott tovább, hogy a Szentlélek az egyház minden korszakában működik. Végső értelemben az egyházban jelenlévő Szentlélekbe vetett hit visz tovább bennünket, és ez a hit üdvözít minket. Zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
A Vatikán a homotranszfóbia ellenes olasz törvénytervezet módosítását kéri. A Szentszéki államtitkárság június 17-én juttatta el tiltakozását nagykövetén keresztül az olasz kormányhoz, mivel a gender törvényként ismert tervezet sérti a katolikus egyház szabadságát. A dokumentum egyes pontjainak módosítását kérik. A homotranszfóbia elleni törvénytervezet jelenleg az olasz felsőház előtt áll, az alsóház már megszavazta azt. A Szentszék azonban aggodalmának ad hangot, amiért a törvényjavaslat több ponton korlátozza a katolikus hívek véleményalkotási szabadságát, megsérti az Olaszország és a Vatikán közötti egyezményt. A kérdéses elemek szemben állnak a szabad szerveződésre, nyilvános vallásgyakorlásra, a papi és püspöki szolgálat végzésére vonatkozó 1984-es megegyezéssel. A Szentszéki dokumentum kiemeli, hogy az úgynevezett Zán-törvény félő, hogy megsérti a katolikus hívek, társulatok és szervezetek teljes körű szabad gyülekezési és véleménynyilvánítási jogát, a szóbeli, írásbeli és bármilyen más kifejezési formára vonatkozóan. Az olasz kormányhoz eljuttatott tiltakozásban a Vatikán a tervezet módosítását szorgalmazza. A nemhez, szexuális orientációhoz, társadalmi nemhez köthető diszkrimináció és erőszak elleni fellépést szabályozó törvénytervezetet a Római Parlament balközép többségű alsóháza november elején már megszavazta. A törvényjavaslat jelenleg a felsőházi szavazás időpontjának kitűzésére vár. A törvénytervezet a büntető törvénykönyvnek a diszkriminációra vonatkozó részét akarja módosítani. A faji, a nemzetiségi és vallási okokból eredő kirekesztést a biológiai nem, a társadalmi nem, a szexuális orientáció, valamint a testi és a szellemi fogyatékosság miatti diszkriminációval egészítették ki súlyosbító körülményként. Utóbbiak esetében diszkriminációra való felbújtás vagy hátrányos megkülönböztetés esetén 1,5 évig terjedő börtönt és 6000 euróig terjedő bírságot írnak elő. 6 hónaptól 4 évig terjedő börtönbüntetés vár a fenti okokból erőszakra felbújtók vagy az azt elkövetők számára. Hasonlóképpen 6 hónaptól 4 évig terjedő börtönbüntetést kockáztatnak a diszkriminációt vagy erőszakot hirdető szervezetek, mozgalmak tagjai. A jogszabályt kezdeményező Alessandro Zan, a baloldali kormányerő demokrata párt politikusa, a leszbikusokat, melegeket, biszexuálisokat, transzneműeket tömörítő úgynevezett LMBT közösség tagja. Javaslatai között szerepel egy nemzeti nap bevezetése, a nemhez és a szexuális orientációhoz kötődő diszkrimináció és erőszak áldozatai számára. A tervezet többek között nem menti fel a katolikus iskolákat a nemzeti nap megtartása alól. Korábban már az olasz püspöki konferencia is mély aggodalmát fejezte ki a baloldali olasz kormány által tervezett homofóbia ellenes törvény miatt. A főpásztorok szerint a jogszabály a diszkrimináció szankcionálása helyett a hagyományos családmodell támogatóit sújthatja. Úgy vélik, hogy a tervezetre nincs szükség, mivel a hatályos jogszabályok jelenleg is megfelelő védelmet biztosítanak mindenfajta erőszak és üldözési forma megelőzésére és megfékezésére. Rámutattak arra, hogy a törvénytervezet veszélyes utat nyit, mert a diszkrimináció szankcionálása helyett a jogos véleményalkotást sújtaná. Ezt mutatja a más országokban bevezetett homofóbia ellenes jogszabályok tapasztalata, írták közleményükben az olasz püspökök. A katolikus egyház mellett a feminista szervezetek is fenntartásaikat fejezték ki. A jobboldali pártok szintén ellenzik többek között a törvényben szereplő gender identitás oktatás, valamint a család jogi meghatározásának módosítása miatt.
Dante kiállítás nyílt az olaszországi Szent Gábor kegyhelynél. Olaszország 2021-ben neves költőire, Dante Alighieri-re emlékezik halálának 700. évfordulója alkalmából gazdag programsorozat keretében. Ebbe illeszkedik bele a közép-itáliai fájdalmas szűzről nevezett Szent Gábor kegyhelynél június 18-án megnyílt kiállítás, Komédia, komédiák, Dante ihletés, Doré, Dali és Michelangelo illusztrációiban címmel. A tárlat a kegyhelynél lévő és egyenileg számító kortárs szakrális művészetet bemutató múzeumban tekinthető meg az Olasz Kulturális Minisztérium által támogatott programok keretén. Négy neves festőművész, a francia Gustave Doré, a spanyol Salvador Dali, valamint a kegyhelyhez közeli Teramói térségből származó két olasz művész, Renato Coccia és Giovanni Michelangelo illusztrációi láthatóak, amelyek Dante Isteni színjáték című művének egyes részleteit mutatják be. Dante képzelő ereje ezúttal képekben jelenik meg, amely nagy kihívást jelent minden művész számára. A kegyhely történeti levéltárában és könyvtárában több művészeti értékkel rendelkező, színvonalas és szép kiadványt is őriznek az isteni színjátékról. Kiemelkedőek az 1400-es évekből származó díszes kéziratok reprodukciói, valamint egy 1941-ből származó hatalmas illusztrált kiadvány a Paradicsomról, amelyből csak 80 példány van a világon. Ezek szintén megtekinthetőek a tárlaton. A kiállítás Ferenc pápa Candor Lucis Aeterni kezdetű apostoli levelére válaszol, hogy előmozdítsa a dántei üzenet terjesztését és megismertetését minél szélesebb körben a 700 éves évforduló alkalmából. A pápa szerint Dante a remény költője, és az ember szívében lévő végtelen utáni szomjúság tanúja, akinek élete az emberi létezés paradigmája. A firenzei költőóriás az emberi vágyakozás megéneklője, akinek műve a Divina Commedia, Isten végtelen kegyelmét és az emberi szabadságot ünnepli. A Dante által kijelölt zarándokút minden ember számára megvalósítható, mert Isten irgalma esélyt ad a megtérésre és a változásra. Olvasható Ferenc pápa apostoli levelében, amelyet Dante Alighieri költő halálának 700 éves évfordulójára írt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.